Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Darák Péter, a Kúria elnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják most. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, örülök, hogy újra itt lehetek.
Milyen módszerekkel vizsgálja a Kúria az új eljárásjogok alkalmazását? Nem biztos, hogy minden följut. Nagyon frissek ezek a jogok még.
Ez így van. Meg lehet állapítani általános jelleggel, hogy a Kúria a napi jogalkalmazó munkája során még kevésbé találkozott például az új büntetőeljárás alsófokú bíróságok általi alkalmazásával. Nem is születtek nagyobb számban olyan járásbírósági, törvényszéki vagy ítélőtáblai határozatok, amelyek akár fellebbezés, akár felülvizsgálat folytán felkerültek volna a Kúriára. Így az új büntetőeljárási szabályok értékeléséről, a tapasztalatokról még korai lenne nyilatkozni. Azonban a felkészülés során a bíráink találkoztak már ezzel a joganyaggal, hiszen tananyag készült az Országos Bírósági Hivatal szervezésében, az elkészült tananyag lektorálását kúriai bírák végezték, illetve részt vállaltak a bíráink az alsófokú bírák oktatásában is. Ezen túlmenően olyan rendszeres értekezleteken, mint például az Országos Büntető Kollégium vezetői értekezet, amelyet évente kétszer júniusban és novemberben szoktunk megszervezni, az elmúlt két alkalommal szinte kizárólag csak az új büntetőeljárás szabályaival foglalkozott, az ezzel összefüggésben felvetett kérdéseket próbálta meg megválaszolni, és körülbelül 70 olyan megállapításra jutottak, amely az egységes országos gyakorlat kialakítását célozza.
Modellezni kellett korábban, hogy milyen lesz az új büntetőeljárás, és ki kellett találni, hogy abban melyek lesznek azok a kérdések, amelyek majd a későbbi gyakorlatban értelmezést fognak követelni?
Ha a bírák kommentárokat írnak, új törvények magyarázatát alkotják meg, akkor fokozatosan építkeznek. Ezt a magam részvétele, személyes részvétele alapján is megfogalmazhatnám. Az első változata a kommentárnak az viszonylag szűkszavú, elsősorban a jogalkotó célkitűzéseiből indul ki, ezzel veti össze a konkrét törvényszöveget, és fogalmaz meg aztán következtetéseket az új szabályok alkalmazására. A magyarázatok később kibővülnek az eseti döntések, az eseti példák beillesztésével, hiszen megszületnek lassacskán azok az ítéletek, azok a bírósági döntések, alsóbb fokon, később felső fokon, amelyek összekapcsolódnak már az új szabályok alkalmazásával. Ez a folyamat épp csak elindult. A kollégáim, akik közreműködnek jogi könyvkiadók által publikált törvénymagyarázatok megírásában, ezt az első fázisát végezték el a munkának.
Polgári perrendtartással kapcsolatban is ugyanilyen kevés tapasztalat fogalmazódik meg még a Kúria, mert azt látom, hogy itt már döntéseket is kellett hozni.
Döntések minden jogterületen születtek, és egy pillanatig visszatérve még a büntető eljárások körére, hadd említsem meg, hogy azért konkrét tapasztalatok hiányán is van tudomásunk néhány meglepetésszerű dologról. Ilyen például az új büntetőeljárás által kötelezően bevezetett előkészítő ülés intézménye, amely, ahogy a polgári eljárásokban is ugyanígy történt, a per koncentrációját célozza. Tehát egy olyan ülést kell tartani a bíróságnak, ahol meghatározzák a nem vitatott tények körét, azt, hogy milyen irányú és milyen tárgyú bizonyítás szükséges az eljárásban. Ez azonban csak az egyik oldala ennek az előkészítő ülésnek. A másik oldala, és ez okozta a meglepetést, az, hogyha a vádlott beismer és lemond a tárgyalásról, akkor ezen az előkészítő ülésen érdemi befejezés történhet, tehát érdemi ítélet hozható, és nem várt magas számban fejeződtek be előkészítő ülésen ilyen érdemi ítélettel az ügyek. egy példát hallottam, hogy az egyik vidéki nagyvárosban egy 30 éves életfogytiglan büntetés született meg ilyen körülmények között, tehát a vádlott beismerése és elfogadása alapján, és ezek a komoly döntések, ezek elsőfokú jogerőre is emelkedtek.
De bocsánat, ez egy jó fajta meglepetés, vagy aggodalomra okot adó meglepetés? Azért ez egy nagyon nagy súlyú döntés, amikor 30 évet szab ki a bíró.
Egy ilyen összetett jelenséget alapos vizsgálat nélkül nem lehet értékelni. Éppen ezért tettek valószínűleg javaslatot két héttel ezelőtt, amikor a 2019-es joggyakorlatelemző csoportok témáira vártunk ötleteket és javaslatokat, az előkészítő ülés intézményének a vizsgálatára is. Hiszen valóban nagy súlyú döntések meghozatalánál óhatatlanul felmerülhet a megalapozottság vagy megalapozatlanság kérdése. De természetesen, ha a vádlott ebben beleegyezik, ehhez hozzájárul, akkor ez a kérdés nem vizsgálható.
Utána már senkinek sincs módja azt vizsgálni, hogy a vádlott vajon miért egyezett bele, mert arra a jogtörténetben volt már példa, hogy úgy tett a vádlott beismerő vallomást, hogy valójában nem ő követte el.
Hát ezek kivételes körülmények között született vallomások. Itt nyilván semmilyen hasonló kényszer nem merülhet fel. Természetesen, ha nincs jogorvoslat, ezeket a kérdéseket utólag már senki nem vizsgálhatja. De az előkészítő üléseken történő érdemi befejezés mellett szintén meglepő, hogy a jogorvoslati kérelmek száma is csökkent. Tehát arányaiban azt lehet mondani, hogy körülbelül 20-40%-kal esett vissza a jogorvoslati kérelmek száma a büntetőeljárásban, és erre sem tudjuk egyelőre magyarázatot.
Az nem lett egy magyarázat, hogy megalapozottabb volt a nyomozati munka, alaposabb volt a vád, és egyszerűen mint ment a dolog a maga útján.
Hát nagyon jól hangzik, ha ezeket az okokat sejtjük a történtek mögött. Én feltételezem, hogy valóban ez történik, illetve, hogy kisebb bűncselekmények miatt talán maguk a terheltek is úgy érzik, hogy jobb túl lenni rajta. Előbb ismerjük be, fogadjuk el gyorsabban a döntést, hiszen maga az eljárás alatt állás időszaka is egy olyan nehéz helyzet a vádlottak számára, amin jobb túl lenni.
De mégsem lehet azt azért előrehozott büntetésnek tekinteni.
Nem lehet annak tekinteni, de sokszor úgy érzik.
Sokszor úgy érzik. Az előkészítő ülés tényét a büntetőeljárásban résztvevő felek mára megszokták? Ez egy új intézmény volt, vagy lett?
Új intézmény, de arra a kérdés, hogy megszokták-e vagy sem, nem tudok választ adni. Minden esetre az adatok azt mutatják, hogy élnek az előkészítő ülésnek a lehetőségeivel.
Ki kell teríteni addigra a lapokat, alaposabb felkészülést igényel minden résztvevő szempontjából. Ez jól megy? Erre van már elég tapasztalat?
Nem tudok ezekre a kérdésekre válaszolni. Az új jogintézmények értékelése a következő évek feladata lesz.
Polgári eljárás joggal kapcsolatban milyen tapasztalatokat szerzett a kúria?
A polgári eljárás jogi szabályok változására hosszabb ideje készülünk, és megfelelő fórumokat hoztunk létre arra, hogy az újonnan alkalmazandó szabályok gyakorlatának kialakulását folyamatosan figyelemmel kísérjék, a felmerülő kérdésekre találjanak olyan válaszokat, amelyek orientálják a bírói kart. A polgári jog területén is működik a kollégium vezetők országos tanácskozása, amely 2016-tól szinte kizárólag az új eljárási törvényeket érintő értelmezési kérdésekkel foglalkozott. A tanácskozás 2017-ben és 2018-ban három alkalommal is összeült, és több mint 150 állásfoglalást fogadott el az új polgári perrendtartással összefüggésben. Elsősorban ezek a kérdések mind az alsóbbfokú bíróságok által felvetett kérdések voltak, tehát a polgári eljárásokban is érvényes az a megállapítás, hogy az új szabályok elsősorban az alsóbbfokú bíróságok előtt kerülnek alkalmazásra, és a felsőbb bíróságokhoz konkrét ügyekben még ritkábban kerülnek. Többrétű volt a felkészülés és az új gyakorlat kialakulásának a figyelemmel kísérése, hiszen az Országos Bírósági Hivatal egy munkacsoportot hozott létre, amely határozat mintákat készített az új polgári perrendtartáshoz illeszkedően, és ugyanúgy készült tananyag is, amely a bírák számára kívánta megismertetni az új szabályokat. Ezekben a munkákban a kúria bírái nagy számban vettek részt. Működik a kúrián az új polgári perrendtartás jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultatív testület is, amely eddig 60 állásfoglalást fogadott el, amelyek szintén az alsófokú bírák munkáját kívánják segíteni. Havonta összeül ez a testület, és igyekeznek a lehető leggyorsabban reagálni a gyakorlatban felmerülő kérdésekre. A tagjai közvetlenül is intézhetnek kérdéseket a testülethez, de az is előfordult, hogy alsófokú bíróságok fordultak a testülethez. Ezek az állásfoglalások épp úgy, mint az országos kollégium vezető értekezett állásfoglalásai a Kúria honlapján olvashatók.
Eljutott-e a tapasztalat addig, hogy egy eljárási novellát, egy törvénymódosítást igényeljen? Vagy még nem jutott el ide?
A polgári eljárásjogot illetően nem tudok ilyenről. A büntető eljárást illetően hallani bizonyos kodifikációs előkészületekről, ez azonban nem jutott még olyan fázisba, hogy abba a kúria bekapcsolódott volna.
Azt tudom, hogy az illetéktörvény és a nyomtatványrendelet módosítása, ez korábban már fölmerült. Akkor ez nem a polgári perrendtartás, hanem egy más jogszabály egyszerűsítési irányú módosítását mutatná?
Az illeték jogi változások érintették a visszautasított keresetlevelek után fizetendő illeték kérdését. Ez november 24-től megoldódott ez a kérdés. A jogalkotó gyorsan reagált és illetékmentesnek nyilvánította ezeket a visszautasítással záruló eljárásokat. A továbbiakban testületi állásfoglalást az igényelt, hogy ez mikor indult perekre vonatkozik ez az illetékmentesség, illetve vonatkozik-e a be nem fogadott felülvizsgálati eljárásokra, felülvizsgálati kérelmekre a polgári eljárások keretei között. A kúria számára egyébként közvetlenül a legnagyobb feladatot a befogadási eljárás kereteinek a kialakítása jelentette. Ennek érdekében a polgári kollégium keretein belül létrehoztunk egy úgynevezett tanácsjegyzői értekezletet, hiszen a tanácsjegyzők azok, akik előkészítik az ügyeket a bírói tanács számára, ők azok, akik először észlelhetik, ha olyan formai hiányosság merül fel, amely a befogadást akadályozza, vagy esetleg hiánypótlásra szorul. Annak érdekében, hogy minden polgári bírói tanács hasonlóan fogja fel ezeket az eljárásjogi formai kérdéseket, ennek érdekében működik a tanácsjegyzői értekezlet, amely több felülvizsgálattal összefüggő kérdést is megvitatott az elmúlt hónapokban, és ezek közül kettőt a polgári kollégium is megtárgyalt már, nevezetesen, hogy kell-e mérsékelt illetéket fizetni visszautasítás esetén az új illetékjogi szabályozásra tekintettel, illetve hogy vajon az engedélyezési kérelmet bele kell-e szerkeszteni a felülvizsgálati kérelembe, vagy annak mellékleteként kell benyújtani.
Mostanra van új büntetőtörvénykönyvünk, van új polgári törvénykönyvünk a hozzávaló eljárási szabályokkal együtt. Mára a kúria áttekintette a teljes elvi iránymutatási arzenálját ahhoz, hogy a jogkereső közösség és a szakemberek világosan lássák, hogy mi az, ami hatályban van, alkalmazandó, mi az, ami nincs hatályban, idejét múlt, nem alkalmazandó.
Ezt a munkát a kúria nagyrészt már 2017 évben elvégezte. Az összes olyan eljárásjogi állásfoglalásukat áttekintettük, és rendelkeztünk annak fenntartásáról, vagy arról, hogy az nem irányadó az új polgári perrendtartás vonatkozásában. Így a jogkereső közönség és az ügyvédek számára egyértelmű lehet, hogy mely iránymutatásokat kell az új polgári perrendtartásra alkalmazni. Természetesen ez a munka is folyamatos. Ahogy újabb és újabb kérdések merülnek fel, ezt a egy menetben elvégzett nagy felülvizsgálatot több kisebb kérdésben követhetik majd újabb állásfoglalások.
Látszanak már ezek a kisebb kérdések, hogy melyek azok, amelyek, ha most még nem bukkantak föl, akkor előbb-utóbb olyan számossággal, súllyal jelentkeznek, hogy megint dönteni kell róla?
Az előbb említett már működő testületek eddigi munkája pontosan megmutatja, hogy hol vannak a kritikus pontok. Hiszen például az új polgári perentartás konzultációs testületnek a több mint 220 állásfoglalása olyan értelmezési kérdések közé csoportosulnak, mint a keresetlevél benyújtása, a perindítás, bizonyítással, szakértői bizonyítással kapcsolatos kérdések, fellebbezés, illetve az új intézményként bevezetett társult perek problematikája. Ezek a jogértelmezések, persze hozzá kell tenni, absztrakt jogértelmezések, nem a konkrét ügy körülményeit megfogalmazó tényálláson alapulnak, hanem egy absztrakt jogelvet, absztrakt jogi választ fogalmaznak meg. Ennek megfelelően nem is kötelezőek egyetlen bíróra sem.
De az eljárási szabályok garanciális jellegűek is egyben. Azokat azért kell betartani, hogy a fegyveregyenlőséget biztosítsa, és minden jól menjen. A bíró függetlenségét semmilyen módon nem érintheti, ha egyként határozzák meg az alkalmazandó eljárási szabályok, illetve azoknak a módját.
Miután nem kötelezőek ezek az első vonalban működő testületi állásfoglalások, nem jogegységi határozat formájában születtek meg, ezért megadják az esélyt arra, hogy ha a bírói gyakorlat más irányba fordul, akkor ez megtörténhessen, ezt egy kötelező norma ne akadályozza, és ha ez megtörténik, és a kúria konstatálja, megállapítja, hogy az előzetes vélemény teljes egészében nem követett az alsófokú bíróságok részéről, akkor ettől a véleménytől elállhat minden következmény nélkül.
Mi az, ami egy véleményt kötelező iránymutatássá billent át, amitől már nem állhat el az alsófokú bíróság semmilyen körülmények között?
Meg kell különböztetnünk egy szociológiai értelemben vett kötelezőnek érzett állásfoglalást a jogi értelemben kötelező állásfoglalástól. Jogi értelemben kizárólag a jogegységi határozat az a forma, amely az alsófokú bírókra nézve kötelező. Az ettől való eltérést azonban még tényállásbeli különbségek igazolhatják, vagy az adott ügy sajátos jogi körülményei is megalapozottá tehetik. Tehát még a jogegységi határozat sem zár le véglegesen egy-egy jogkérdést, hanem utat enged a további jogfejlődésnek. Természetesen abban a kifejezett kérdésben, amelyben a jogegységi határozat rendelkezik, határozott álláspontot foglal el, ugyanolyan körülmények és tényállás alapján nem lehetséges az eltérés.
Milyen mértékű, ha ezt mérték vagy kutatták bármikor is a bírói karban ez a szociológiai jellegű normakövetés, amikor a nem kötelező iránymutatást is végrehajtja, kötelezőnek tekinti, idézőjelben, hogy ne legyen baj később?
Erre vonatkozóan történtek empirikus kutatások az elmúlt évtizedekben, és ezek azt mutatják, hogy a magyar bírák fegyelmezett és a magasabb szintű bíróságokat tiszteletben tartó szemléletet tanúsítanak. Szívesen fordulnak azokhoz az absztrakt jogi megállapításokhoz, amelyeket a felsőbb bíróságok korábban hasonló ügyekben megfogalmaztak. Kifejezett ellenállás vagy tudatos szembehelyezkedés a bírói gyakorlattal nemigen mutatkozik.
Mi van a bíró önazonosságával? Ezt látják-e? Amikor látja, hogy az ő ügyére nem húzható rá tökéletesen a más ügyek alapján kialakított nem kötelező iránymutatás, akkor alkalmazza, vagy azt mondja, hogy ez az én ügyemben nem jó, nem alkalmazom?
Természetesen megteheti, hiszen ha tényállásban vagy a jogi körülményekben eltérés mutatkozik, akkor az nem ugyanaz az ügy. Nem ugyanazokra az ügyekre ugyanazt a jogi megoldást alkalmazni, ugyanolyan hiba, mint ugyanazon ügyekre más-más jogi megoldást keresni. De mondok egy példát, ez a jövő évi egyik joggyakorlatelemzés lehetséges témája, mégpedig az orvosi kártérítési perek gyakorlatával függ össze, és azzal azt a kérdést veti fel, hogy vajon lehet-e orvosi kártérítési esetnek tekinteni azt, ha egy korábban már sorsszerű megbetegedésben vagy egészségkárosodásban szenvedő károsultnak az egészségügyi ellátás alatt vagy szorosan azt követően egy olyan állapot rosszabbodása következik be, aminek lehetséges oka valamilyen kórházi mulasztás.
Ezt fogják tisztázni? Beérkezett ügyek alapján tisztázzák ezt, vagy elvi éllel fogják
tisztázni? A kérdés azért merült fel, mert a kúriának van egy viszonylag határozott és szigorú gyakorlata ebben a kérdésben, amelyet több eseti döntés alátámaszt, 1996-os, 2000-es, 2009-es döntésekről beszélek. Ehhez képest úgy tűnik, hogy az ítélőtáblákon kialakult egy némelyest eltérő felfogása ennek a kérdésnek, amelyről 2016-os, 17-es a bírósági döntések tára, tehát az ítélőtáblai határozatokat tartalmazó hivatalos folyóirat tanúskodik. A két bírósági szint eltérő felfogása közötti különbséget kellene feltárni egy ilyen irányú joggyakorlatelemzésnek.
Mi dönti el, hogy végül melyik bírósági szint értelmezése lesz az irányadó? Emberi sorsokat dönthetnek el vele, nagyon leegyszerűsítsem, én betegen befekszem valahová, tudom, hogy meg fogok ott még jobban betegedni, mert gyógyíthatatlan vagyok, majd az utolsó erőmmel perelni fogom a kórházat, ha az egyik értelmezés nyer napvilágot. Ha a másik, akkor ezt nem fogom tenni.
A kérdés, amelyet ez a joggyakorlatelemzés felvett, legalább annyira bizonyítási kérdés, mint anyagi-jogi elméleti kérdés. Tehát azt sem mondanám, hogy egymással szemben álló felfogások ütköznek most az ítélőtábla és a kúriai döntések felfogásában. Minden esetre az eltérések lényegére egy elrendelt vizsgálat adhat majd választ. Példaként arra a felvetésére említettem a szerkesztő úrnak ezt a kérdéskört, hogy a bírói gyakorlat szabadon alakul. Tehát egy kúriának még egy kikristályosodott gyakorlata sem akadályozta meg az ítélőtáblákat abban, hogy egy általuk helyesnek tartott más irányú gyakorlatot indítsanak el.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Dorák Péter, a Kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége.